Hallgassátok meg Isten ígét, amint felolvasom a Lukács írása szerinti evangélium 7. részéből, a 7. résznek az első 10 verséből, a kapernaumi százados szolgáját gyógyítja meg Jézus. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak, jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz, mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Ámen. Kedves testvéreim, az imént hallott bibliai rész igen híres történet, hiszen ahogyan hallottuk is, és ugyan sokszor ki is szoktuk emelni ennek a történetnek az értelmezésénél, egészen csodálatra méltó, ahogyan az idegen hadseregnek a nem is olyan alacsony rangú tisztje magát megalázza, és egészen csodálatra méltó, ahogyan az elnyomó római hatalom gépezetének az egyik tagja, a római százados, maga fölé emeli Jézust. Röviden érzékeltetik ezt az evangélisták, annál meglepőbb és megdöbbentőbb, hogy ez mégis így történt. Akkor is volt ilyen, hogy valakiben volt alázat, és valakiben volt tisztelet a másik ember iránt. Ezeket a mondatokat hallottuk erről, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, és arra sem, hogy én menjek oda hozzád. Valóban az alázatnak, a belátásnak, a szerénységnek a minta és példaképe a százados. Nem csak híres ez a történet, hanem sokat mondó is ez a történet. Hiszen a századosnak a Jézusba vetett bizodalma, ami elsősorban a szavak szerint arról szól, hogy elismeri és tudja, hiszi, megvallja, hogy Jézus az Úr minden felett és parancsol mindennek, de ebben a Jézus iránti bizodalmában benne van az is, hogy tudja, Jézus szereti az embert, Jézus értékeli az életet, meg akarja menteni, meg akarja tartani az életet, és visszajándékozni, odajándékozni, és kiteljesíteni az életet. Híres ez a történet, sokat mondó, és vízválasztó is ez a történet. Hiszen a Máté evangéliumában ez még inkább érzékelhető, hiszen eddig a határ az Istennel való kapcsolatban az a választott nép és az azon túllévőknek, a pogányoknak a népei között húzódott. Ezért is voltak, hogy az evangélisták ezt igen érzékletesen elmondják sokszor, a zsidók olyan büszkék a saját vallásosságukra, és ezért tekintettek másként a többi népekre, akik nem ismerték Istent, nem imádták őt, a határon túlra tartoztak, máshová tartoztak. Itt azonban Jézus szavaiból egészen világossá válik, és ez a helyzet ezt mutatja meg, hogy eddig Izrael és a pogányok között húzódott a választóvonal, a határ, mostantól azonban a hívők és a nem hívők között húzódik ez a határvonal. Ettől kezdve nincsen, hogy én beleszülettem a választott népbe, ettől kezdve nincsen, hogy én kívül vagyok a választott népen, hanem a hívők és nem hívők között húzódik a határ, és ez a választóvonal pedig a pogányokon is, és a választott népen át is húzódik. Lehet valaki a választott nép tagja és mégsem hívő, és lehet valaki pogány és mégis hívő. Erről is szól ez a történet. És tegyük hozzá mindezekhez, nem csak híres, sokat mondó vízválasztó, de mozgalmas is ez a történet. Hiszen látjuk, hogy mindenki mozog a vének, a népvezetői, Jézus, a százados barátai, a küldöttek oda-vissza, a sokaság is, ahogy megy Jézus után, megy vele, hogy láthassa a csodálatos gyógyítást, és még a századosnak a példája is, hogy parancsol a katonáinak, jönnek, mennek, abban is mozgás van, még a zsidó véneknek, előjáróknak a hivatkozása és az ajánlása is, hogy de hát a zsinagógát ő építette, az is tele van mozgásra, egy építkezés, ezt a beruházásiak különösen is jól tudják, és hát a zsinagóga is arra való, hogy azt látogassák, hogy a sokan összegyűjjenek, csupa mozgás, mozgalmas ez a történet. És mindeközben van egy ember, aki nem mozdul, aki ágyban fekszik. Van egy ember, aki szenved, sőt azt olvassuk, hogy haldoklik. Mindeközben van egy ember, aki talán nem is tud erről az egész sürgésforgásról. Van egy ember, aki halálra van ítélve. És azt hiszem érdemes feltennünk a kérdést, hogy nem érezzük-e olykor mi magunk is azt, hogy körülöttünk mindenki jön, megy, hozza, viszi a híreket, mindenki intézkedik, mindenki jobban intézkedik, mindenki tudja, mi a helyzet, hogy kell értelmezni, mindenki tudja, hogy mi várható, mindenki épít, mindenki gyülekezik, mindenki szervez, csak mintha én maradnék ki ebből az egészből. Mint hogyha én volnék tehetetlen, mint hogyha én volnék passzivitásra, tétlenségre ítélve, miközben mindenki más aktív, mindenki más tudja a dolgát, mindenki más el is van azzal foglalva. Azt gondolom, hogy ezen a mai reggelen érdemes néhány gondolat erejéig a szolgának a helyzetével és talán mondhatjuk így a történetével foglalkoznunk. Mert ugye a kapernaumi százados szolgája meggyógyításának a története, és mégis a századosra szoktuk tenni a római tisztre általában a hangsúlyt, az amely egy hete is hallottuk az állítaton, főgondnok urat, és az emlékeiben benne van ennek a története, a sokszori olvasása, értelmezése, és ez inkább hangsúlyos. De vajon a szolga története az nem áll-e közelebb hozzánk? Mint hogyha ez a történet, ennek az értelmezése mindenki másról szólna inkább, és szegény szolga meg, hát először beteg, haldott, aztán meg mégiscsak meggyógyul. Mint hogyha olyan mellékes volna. Mint hogyha ő nem is a saját történetét él, hanem azért van, hogy másokat láthassunk, másokat vizsgálhassunk, mások romantusú véleményt az ő esete kapcsán. És vajon mi nem érezzük ezt olykor, hogy mintha nem is a saját történetünket élnénk. Mintha nem is az volna fontos, hogy a mi életünkben mi történik, az a fontos, hogy a többiek abból mit látnak, a többiek abból mit vesznek magukhoz, mit kritizálnak, mit dicsérnek, mit fogadnak el, miben utasítanak más, egy csomó minden, hol vagyunk mi, kérdezhetjük, talán nem is olyan ritkán. Most tehát a szolgáról néhány gondolat és talán azt is mondhatjuk, hogy magunkról néhány gondolat. Mert hogy mit is tudunk a szolgáról? Tudjuk azt, hogy nagyon kedvelte az Ura, és ez igen fényes bizonyítvány, mai szavakkal így mondhatnánk, és nagyon-nagyon elgondolkodtató, milyen sokat mondó ez a rövid jellemzés róla, őról a magáról, hogy milyen volt, nem tudunk meg semmit, de azt, hogy ahogyan élt, ahogyan viselkedett, ahogyan dolgozott, munkálkodott, ahogyan ő szolgált, mert szolgálatról van szó, az a felettesének a, nem csak a legnagyobb megelégedését vívta ki és ért el, hanem hogy szerette, hogy kedvelte, és ezért is történik, aztán, hogy a gyógyításáért is mindent megtesz a százados. Ez a két szó, hogy nagyon kedvelte, ez minthogyha kivilágítana a választott nép köréből, a választott nép életéből, a választott nép történetéből a pogány világban. Mert hogy ott is emberek élnek. És ott is az emberi kapcsolatokban el lehet érni azt, amiről ez a rövid jellemzés szól. Mert ez a jellemzés nem csak a szolgáról szól, hogy nagyon kedvelte az Ura, hanem a századosról is, az ő kapcsolatukról. És azt gondolom, hogy ez nekünk is, ma is olyan vigasztaló is, és olyan szükséges is, hogy mi is kinézzünk, kitekintsünk, kivilágítsunk, észleljük a bennünket körülvevő világban élő embereket is, hogy ne csak az egyházon belülieket lássuk, érzékeljük, törődjünk velük, hanem vegyük észre, hogy sokan, és hát tudjuk, sokkal többen is vannak kívül az egyházon. Ez a mondat, illetve nem is mondat, ez a kifejezés belevilágít a kinti világba, az akkor a választott népet körülvevő embervilágba. Még egy másik ilyen kifejezés juthat eszünkbe, amikor Pál apostolék Máltán hajótörést szenvednek, akkor azt olvassuk, hogy a barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, és azt hiszem, hogy ez nekünk nagyon fontos tudnunk azt, hogy a mi hitünk szerint, hitvallásunk szerint Isten szent lelke munkálkodik abban a világban is, amit mi sokszor talán nem értékelünk, talán nem becsülünk, talán nem méltatunk úgy, mint ahogyan kellene, éppen Istenre tekintettel. A második, amit tudunk erről a szolgáról, a történetből, hogy szenvedett, és fel lehet tenni a kérdés, hogy vajon miért? És az előbb azt mondtuk, hogy a szolgáról és önmagunkról is kérdezhetünk, akkor önmagunkra nézve is feltetjük a kérdést, hogy mi vajon tudjuk-e mindig, hogy miért szenvedünk, miért küszködünk, miért van olyan sok megpróbáltatásban részünk, hogy mi az értelme mindennek, miért kell fájdalmakat elhordoznunk, miért kell terheket, olykor talán úgy érezzük, hogy túl nehéz terheket viselnünk, vajon tudjuk-e, hogy miért? Itt a szolga történetéről azt mondhatjuk el, azt gondolhatjuk, azt remélhetjük, azért volt szükség az ő szenvedésére, az ő fájdalmára, az ő bénultságára, az ágyhoz kötöttségére, a maga tehetetlenségére, hogy ez az állapota a századost Jézushoz vigye. Volt tehát értelme, volt tehát célja az ő szenvedésének. És érdemes elgondolkodnunk a saját fájdalmainkon, hogy vajon a saját fájdalmaink azok mit érnek el? Csak azt-e, hogy nekünk fáj? Csak azt-e, hogy azt elpanaszoljuk? Csak azt-e, hogy az azzal, vagy azt, azzal együtt magunkat rátereljük másokra, vagy pedig elmerjük-e hinni, és megtapasztaljuk-e, hogy a saját fájdalmunk és a saját szenvedéseink is beépülhetnek másoknak az életébe. Erősíthetik, alkalmakat teremthetnek, edzhetik őket, együttérzés indíthatják, megváltoztathatják mások életét is. Igen, a fájdalmat nekünk, nekem, a szenvedést nekünk, nekem kell elhordoznom, de nem értelmetlen, nem cél nélküli, hanem értelmes lehet, és érdemes lehet a fájdalmat elhordozni. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy csak a lelkesedésünk, csak a tetrekészségünk, csak a tehetségünk, csak a szorgalmunk, csak a jókedvünk az, ami beépülhet mások életébe, és ami erősítheti őket, ami megváltoztathatja, ami hozzáadhat az ő életükhöz, a mi részünkről. Ezért is igyekszünk a fájdalmat, szenvedést kerülni. De ez a történet, ez az állapot, amiben a szolga van, ez rámutat arra, hogy ez az a helyzet, ez az állapot, a szenvedés, a fájdalom is beépülhet mások életébe. Erre egy sugorói példát is hadd mondjak, az egyik, akkor még presbiterünk volt, most tiszteletbeli presbiterünk, 80 fölötti bácsi, tavaly előtt, karácsony előtt került kórházba, és egészen, ez egész évet ott töltötte, hol kint, hol bent, mindenféle betegségek, és hogy el tudtunk menni jóhozzá, elvittük a tiszteletbeli presbiteri oklevelet is most karácsony előtt, azt láttuk, hogy ez az állapot, ez nem törte szét a családot. Ez nem törte le a család tagjait. Ez nem gyengítette, ez nem zilálta szét, hanem éppen ellenkezőleg ez minden egyes családtag életében hozzáadott az ő életüknek az értelméhez, hogy a férjet, hogy az édesapát, hogy a nagyapát ilyen állapotában kellett elhordozniuk, lehetett elhordozniuk, segíteni, támogatni, ápolni és vele élni. És a következő, amit tudunk a szolgáról, az, hogy könyörögtek érte. Ezt olvastuk, és hogy közben jártak, esedeztek érte. És azt hiszem, hogy itt megint érdemes saját magunkra gondolunk, hogy vajon van-e, aki értünk, aki értem közben jár? Van-e, aki értem imádkozik? Van-e, aki értem esedezik? Van-e, aki értem könyörög? Van-e ilyen valakink életünk minden szakaszában? Gyermekként, fiatalként, felnőttként is, majd idősként is. És talán elmondhatom, hogy mi mindannyian a saját testvéreimmel úgy nőhettünk fel és úgy élhettünk mindaddig, amíg a szüleink éltek, hogy tudtuk, hogy ők minden nap könyörögtek értünk. Nem volt olyan nap, amikor ne imádkoztak volna a gyermekeikért. És amikor édesapám meghalt, akkor édesanyám egyedül folytatta ezt a szolgálatot, és ez annyira belénk ivódott, annyira nélkülözhetetlenné vált, hogy mióta édesanyám is meghalt, azóta a második nővérem, kettő már meghalt, ezt a szolgálatot átvette, ő van a legtávolabb tőlünk, és ő imádkozik, ő könyörög, ő esedezik, ő jár közben minden testvéréért, és minden mi családtagunkért is. Lehet úgy élni, hogy valaki nem könyörög értünk, hogy valaki nem jár közben értünk. Lehet úgy végén az életet, lehet úgy harcolni, küzdeni, dolgozni, hogy ne volna valaki, aki könyörögne, aki imádkozna, aki közben járna értünk. Ez a történet, a szolgának a története ezt mutatja, hogy így az igazi az élet, így a teljes az élet, hogyha van, aki közben jár, értünk. És a következő kérdés, hogy mi vállaljuk-e és végezzük-e ezt a szolgálatot. Van-e valaki, valakik, akiért, akikért mi minden nap esedezünk, imádkozunk, közben járunk. És az utolsó, amit megtudunk erről a szolgáról, a történetből és a mondatokból, a szavakból, mire visszatértek a küldöttek, addigra egészségesen találták. Tudjuk, hogy Jézus meggyógyította. És ez nem csak azt jelentette, hogy aki a halál szélén volt, az visszatérhetett az életbe. Nem csak az, hogy aki beteg volt, az meggyógyult. Nem csak az, aki szenvedett, az újra vidám és erős lehetett, és visszatérhetett a mindennapi életéhez. Hanem ez azt jelentette, hogy ő, ez a szolga, megismerte Jézust. Ezzel a gyógyítással Jézus megváltoztatta az életét, és ő megismerte, ahogy a század is mondta, Jézus hatalmát, erejét, és hogy hozzátettük az elején a szeretetét, hogy becsülje az életet, az embert, és szereti, és visszaadja az életét, az egészségét, és teljesen akarja azt tenni. És ezért, ezt talán feltételes módban mindenképpen hozzátehetjük, hogy ennek a szolgának alkalma nyílt át arra, hogy megismerhesse azt a Jézust, akit amúgy már megismert a gyógyításán át. Mert ez a reménységünk, és ez minden evangéliumi történetnek a lényege, hogy nem elég csak látni Jézust szemmel, hallani Jézust füllel, látni a csodáit, amit tesz, akár még részeseinek is lenne a csodáinak, hanem hogy ennél mélyebben szabad lehet és kell megismerni Jézust. Ezzel fejezhetjük be tehát, hogy mi is keressük mindig magunkat a történetben. Ami körülöttünk, velünk, bennünk történik, végbe megy és zajlik. Keressük magunkat és ne elégedjünk meg azzal, hogy másokkal mi történik. És legfőképpen ne elégedjünk meg azzal, hogy mások hogyan találnak Jézushoz, vagy Jézus másokat hogyan talál meg, hanem keressük mi is mindig magunkat az evangélium történetekben, a bibliaiakban is, és a mai evangélium történetekben, mert ma is történnek ilyenek, és ha mi mindig keressük magunkat és Jézust, akkor Jézus is meg fog találni minket. Amen.